azt mondják, hogy meg kell őket tanítani, halászni, és nem halat kell adni. Imádom ezt, igazuk is van, de ebbe a tóba kurvára nincsen hal.
Rózsadombi önkéntes gimnazistákkal táboroztat szegény gyerekeket. Nem szereti a díszcigányokat, mert nem érdekük a felzárkóztatás, és a közmunka szerinte csak konzerválja a szegénységet. Tóth Ákossal, az Age of Hope alapítójával beszélgettünk arról, hogy miről álmodnak a nyomorban élő gyerekek, és arról is, hogy civil szervezetként hogyan és mit tudnak ők tenni.
Hogy lesz egy soproni pánkból, aki azért súrolja a határokat, gyermekvédelmi szakember?
Hát a véletlennek is van hozzá köze, tehát kényszerpályaként indult egy súlyos génész baleset után, hogy én egy gyerekvédelembe kerültem, és nagyon-nagyon-nagyon megszerettem az ottani légkört, és láttam, hogy ott hasznos tevékenységet tudok művelni hosszú távon. Hát akkor 19-20 éves voltam. Utána hamar kiderült, hogy ebből nem élünk meg Sopronba. A 90-es évek vége felé, és akkor én masszőriskolában mentem el, és utána masszőrként is dolgoztam. Azóta folyamatosan dolgozom masszőrként is. Jellemzően sportolókkal foglalkozunk, és emellett még azóta is folyamatosan dolgozom gyerekvédelemben. Tehát dolgozom egy intézményben is, és mellette vezetem az Age of Hope alapítványt.
Masszőr vagy, igen. Mellette viszel egy alapítványt. Hogy tudod összeegyeztetni a kettőt?
Heti 2-3 napot foglalkozom masszással. Van egy bérleményem Rózsadombon, ott fogadom a vendégeimet, sportolókat. A válogatottak jellemzően, a korosztályos válogatottakról beszélünk, ezek tanítási szünetekben vannak. Nyár az egy kicsit nehézkes, mert a Age of Hope alapítványnak akkor vannak a táborai. Tehát ez a legszorgalmasabb időszak. Előző nyáron például 7-szer aludtam a saját ágyamban 3 hónap alatt. Ezen kívül megy, tehát hogy szükség van egyrészt arra a válogatott fizetésre is, de mellettem meg az Age of Hope vállalása is nagyon fontosak, úgyhogy ez egy kicsit keményebb időszak. Hát az idei nyár az elég csonka volt, mint magánemberként anyagilag is, tehát én nem volt válogatott, csak egy rövid összetartás volt. Be kellett zárnom a praxist is pár hónapra, hogy többet voltam otthon, de az alapítványunk tudta hozni ezt a táborszámot, amit akartunk. Horvátország az mindig a első két turnus, Camp of Hope, Trogir 1-2, most idén lett volna először 3 táborunk, hát ezt offolnunk kellett, hála Istennek, hogy a jövőre le tudjuk nyaralni ezt az összeget, amit fizettünk a szállás, hogy nem buktunk semmit, csak élményt.
Az alapítványon nagyon sokat mozogtok Borsodba.
Igen.
Miért pont Borsod, és mi volt a legdurvább szitu, amire visszaemlékszel, ami akár megrázott, amikor először mentél arra?
Borsodban minden szitu durva. Az alapítvány közvetlen előzmény, hogy alapítványt csináltunk, azért több alapítványjal dolgoztam már együtt, és a Vörösiszap katasztrófa volt az, amikor olyan energiákra sikerült egy emberként, tótákosként szervezett jegység nélkül lehívnom már Budapesten, nem tudom, meg alig egy éve, két év alatt Budapesten, és még Sopronban is sikerült azokat az energiákat megmozgatni, hogy ezeket együtt kellett tartani. Érdemes volt erre egy szervezetet létrehozni, hivatalos formában önteni, illetve az Age of Hope. Ezért szerepel az alapítókiratunkban az is, hogy havári a helyzetekben az Age of Hope odarakja magát. Tehát az, hogy gyermekvédelmi alapítványnak hívnak minket, ezen kívül benne van egy ilyen krízisre gyorsan reagálni tudó szakasz is az alapítókiratban. Hogy Sopronban Budapestre kerülsz, közelek kerülsz, ugye értelmszerűen Borsodhoz is, és az ottani problémákhoz.
De hogy jött a képbe?
Én már az első utam, talán a 7-es terepen voltunk először segíteni, akkor még nem is Age of Hope-ként, civilként, és láttam, hogy nem feltétlenül csak a gyermekvédelmi intézményekben van a baj, hisz ott azért van ruhája a gyereknek, meg van napi 5-szöri étkezés. Ott már tényleg csak a táborokra, a programokra, a minőségi szabadidő eltöltésére kell energiákat mozgósítani, de hát konkrétan Borsodban ezeken a településeket ennyi kell adni. Hát, hogy tragédiákat láttam, és borzalmasan megviselt akkor még. Hát valamiféle immunitás biztos kialakult bennem.
Milyen érzés volt, miután hazamentél Budapestre, lefeküdtél az ágyadba?
Persze, mindent újra gondol az ember, és egyből tervezi, gondolkodik, hogy hogyan tudunk segíteni, mi az okos segítség, és meg kell találni, akkor már tudtam ezeket a hiteles helyi szervezeteket. Age of Hope nagyon pici alapítvány, de szeretném, ha úgy működne, mint egy polip. tehát hogy hozzáférek támogatásokhoz, lehetőségekhez, megvan az a kapcsolatrendszer, akkor nagyon helyben kellene hiteles emberek, akik ennek a javaknak kiosztását abszolút hitelesen dokumentálva tudják vállalni. Ez mindennél fontosabb volt, hisz ezekért a támogatásokért mi felelősek vagyunk, mint tárgyi.
Hogy találsz ilyen embereket?
Nehéz. Így lassan 10 év tapasztalatából az maradt meg, hogy mindig vagy visszakeveredünk a szakmához. Tehát ők pedagógus kollégák, iskolákban, szociális területen dolgozók, védőnök, több önkormányzattal vagyunk kapcsolatban. Tehát megvannak már kitaposva ezek az utak. Volt a csalódások, ezeket a falvakat el is engedtük. Tehát ugye nem félek hozzá egy faluhoz, mert a Uzsolás Roma önkormányzati képviselő akarja ezeket behúzni mindig az adományokat, akkor ezekkel nem tudom mit kezdeni. Tehát a helyben nekem nincsen helyi hiteles segítőm, akkor sajnos el kell engednem egy falut.
Volt ilyen?
Jó, persze, nagyon sok.
Legmegrázóbb élmény?
Hát szerintem minden területen dolgozó alapítványi vezetőnek vagy önkéntesnek megrázó, hogy novemberben, februárban mezik lába egy szerpendelybe, jön elé egy gyerek a sáros fagyosikon, tehát ezt ezerszer látjuk. Ez nagyon. De a 12 éves terhes lánykától elkezdve rengeteg mindent tudnak mondani, de van falu, ahol most a designer dolgoknak a megérkezése után konkrétan ilyen főutcán ilyen zombi apokalipszis is lehetne forgatni. Hogy egy ilyen rettenetesen lepukkant, elhanyagolt környezetben, mint a zombik úgy bóklásznak emberek 5-ösével, 10-esével, ezt sose felejteni.
Hogyan tudsz ezeknek a gyerekeknek, meg ezeknek az embereknek segíteni?
Hát Borsodban jellemzően tárgyadományokra. Amire mindig ugye nagy okosok azt mondják, hogy meg kell őket tanítani, halászni, és nem halat kell adni. Imádom ezt, igazuk is van, de ebbe a tóba kurvára nincsen hal. Ne várja el tőlem senki Budapestről 3 munkahely mellett, hogy én majd idézőjelben halászni tanítok embereket. Hogyha ott látom ezt a készséget, képességet, ők a helyi segítőim, őnek a munkájukat próbálom meg támogatni, segíteni. Egy gyöngyű példát mondok most. Idén a március környékén a koronavírus első kemény lekémém szakaszával jött egy kapcsolatunk Vissel. Egy nagyon kellemes kis falu, Sárospatak és Topály között, Bodrog oltárjánál van egy kis közösség, egy könyvtárban egy fiatal lánykal fogja össze a helyi gyerekeket. Magyar gyerekeket, roma gyerekeket, mindenki. És annyira jól működnek ott náluk ezek a szabadulási programok, polgármester is támogatja, amennyire tudja, hogy annyira hiteles az egész dolog, hogy nekem minden Budapestről már csak segíteni kell őt abban, hogy nem krumplival, kenyérrel, ilyesmivel, hanem hogy meglegyenek azok a kreatív eszközök. Legyen esetleg most december tervezzük egy budapesti kirándulást, mert ezeknek a gyereknek ez nagyon fontos. És itt például egy könyvtár udvarán, nagyon gondozott is udvara van, volt egy terület, amit úgy gondoltam, hogy hát próbáljuk meg bevetni zöldségekkel. Hát egy órán belül ott volt a traktor, a polgármester küldte és be is tett vett, hogy alig 15 négyzetméterről beszélünk, és folyamatosan kapom a képeket. 15 négyzetméteres kis kertről beszélünk, hogy falják a gyerekek a paprikát, paradicsomot, ott mellé nyújtunk mellett csili paprika is, azokról az arszakról is szoktam képet kapni, és ami picit többet termelnek, hívíték a egyedül élő nyugdíjasoknak. 15 négyzetméter, 2 kapavágás, és ezeket a csodákat lehet elérni.
Tragedy.
Folytatjuk a Szabad Európa Selfie című podcastját Tóth Ákossal, az Age of Hope alapítójával, akivel eddig arról is beszélgettünk, hogy helyben, falvakban kellett hiteles embereket keresniük, akik az adományaikat szétosztják, mert korábban uzsorások lopták el a rászorulóknak szánt javakat.
Mit adnak ezek a gyerekek neked, és te mit tudsz adni nekik?
Ezért már nem is gondolkozom, hogy hova mit ad. Szerintem egyszerűen megvan a lehetőségem, hogy ebben segítsek ennek a kis közösségnek, ahogy sok más közösségnek is segítünk, akkor úgy gondolom, hogy ez egy kötelesség. De hát amint azt érzem, hogy oda leküldött 50 ezer forint nem palántára megy, hanem másra, ami nem az alapítványi vonalat képviseli, akkor meg kell szüntetni ezt az együttműködést. Tehát akkor már nem fogok lejárni, hogy ezt kanderozni, hogy de tök jó lenne, hogyha mégis lenne, nem. Hát én ilyen vagyok, akkor ezt elengedem. Az, hogy én mit kapok tőle, hát rengeteg csodálatos képet mutatom neked is, hogy a gyümölcsökről, meg a gyerekekről. Tehát ugye egy picit neki teljesebb az életük, az már szuper. Vagy a szülőnek pénze nincs, vagy igény nincs rá, hogy menjenek, kiránduljanak, de jellemzően inkább pénz nincs ezen a környéken. És mi annyit kell tennünk, hogy egy kis busszal, vagy egy személyautóval lemegyünk, és ott körbeállít ezt a környéket. És mennyibe kerül most egy 12 gyereket felhozni Budapestre két napon, hogy nem nézzék a karácsonyi kivilágítását Budapestnek, és szétnézzünk. Hát szerintem nem egy olyan nagy összeg. De ki kell tágítani, szerintem a látókörüket. Persze szuper lenne, ha lenne tanoda, minden ilyen jó lenne. Én alapítványi vezetőként ezt tudom garantálni. Tehát ezeknek a gyerekeknek nagyon sok mindent kell még tanulni. Tehát itt van Misen például egy most érettségizett 18 éves lányka, alapból közmunkásként kezdett szakmával a kezébe, alapból közmunkaprogramba lépett be a polgármesteri hivatalba. Anyukája sem dolgozik.
Ez a követendő példa, vagy ez
nem
van?
Nem követendő, ez van, tényleg nincs más. Azt kell megérteni ezeknek a fiataloknak, hogy ez ilyen, nem, félig magyar alatt, félig rom alatt a falu, teljesen ezek a gyerekek nagyon nagy békébe szeretetbe élnek egymás között, együtt járnak iskolába, a programokon is együtt vesznek részt, tehát semmiféle kirekesztés nem láttam, de ezt kell látni itt a falun a szülőknek elsősorban, hogy mindenképpen tágítani a világlátásukat. Hogyha globálisan nézzük itt Magyarországon, akkor meg a cigánycsának kell aztán nagyon gyorsan megismerni a világot.
De van erre igény mindkét fél részéről? Te mit látsz?
Nem. Én úgy gondolom, hogy ez ilyen generációs dolog, hogy hát én sem voltam Balatonon, akkor gyerek se legyen. Tehát ez még nem is arról szól, hogy elengedem Budapestre tanulni, vagy akár Miskolcra egy fodrászképzésre, vagy bárhova, hanem hát mi is megvoltunk így. Tehát egy kicsit olyan beszűkült tudatállapotot látok nagyon sok családban.
Segít bárki rajtuk? Oké, hogy most kis közösségekről beszélünk. De van az állam, a polgármesterek bárki részéről törekvés arra, hogy ezek az emberek ne így éljenek? Vagy ezt azoknak kell megoldania?
Itt mindenki mutogathat egymásra, biztos, hogy nem a mi kis 8 emberes alapítványunk fogja megoldani ezt a kérdést. Egy megyébe se, egy országban, de még egy faluba se. Hihetetlen sorozatos felzárkóztató programok voltak, be is buktak, valaki jó járt velük, valaki nem. Civil szervezetek vannak azért jelentősen dolgoznak, tanodák. Látom gyönyörűen, én hiszem benne, hogy előbb-utóbb ez beérik a gyümölcse. Polgármesterekkel, iskolai igazgatókkal vegyes a tapasztalatom, de most például a járványhelyzetben nagyon-nagyon sok jót és szépet láttam, hogy ezek a pedagógusok mennyit tesznek bele itt a vidéken. Karácsonyi műsorok például, amikor járunk téli turnén, több mint 1000 gyerekhez jutunk már el karácsonyi ajándékokkal, és meg vagyunk kívül egy-két iskolába rendezvényre. Tehát olyan minőségű, csodálatos műsort adnak elő ezek az elsős, másodikos, harmadikos gyerekek, hogy Budapesten sem. És ezek a gyerekek nem otthon tanulják meg a verseket, nem otthon tanulják meg gyertyafénynél a szöveget, hanem benne az iskolában. Úgyhogy le a talapra ezek a pedagógusok előtt. Itt volt ugye ez a korona helyzet, az iskolazárás, digitális oktatás. Hát mindenki össze-vissza gyűjtött az okos eszközöket, mi is gyűjtöttük, és gyerekvédelmi intézményekbe vittük sokat Budapestre. De ezekben a falvakban konkrétan ceruzát, papírt és gyertyát kellett vinni, és a helyi pedagógusok nyomtatva vitték ki a feladatlapokat. Tehát én nagyon sok helyen azt láttam, hogy igenis jó volt a hozzáállása a tanároknak ehhez. Itt a szegregátumokban. Hogy kinek mi a feladata, Lehet egymáson mutogatni, mi úgy gondolom, amit vállaltunk, ezt tesszük. Én azt látom inkább, hogy el van engedve ennek a vidéknek a keze, abszolút. Lehet itt minden gyerek lakó programokat csinálni, ami szuper ötlet, de úgy, hogy van a elvérzett. Lehet közmunkaprogramot csinálni, ami úgy gondolom, hogy konzerválja a szegénységet. De viszont a közmunkaprogram egy olyan lehetőség, amit sokkalóban látok, hogy ha már úgyis ott van az a jó ember 4-6-8 órában, és már úgyis valamivel le kell kötni, hát ott van az a rengeteg föld, aminek most igazából nincs nagy értéke ezekben a falvakban. És a krumpli az mindenhol kinő meg a paradicsom szinte. Vagy ez a malacka el tud kapargatni, tehát inkább ebbe az irányba mennék el, hogy tanítani őket, visszavezetni őket ugye a mezőgazdaságba, mert valószínűleg nem lesz már Miskolc újra vasipari vagy nehézipari fővárosa. Úgyhogy mindenképpen ez a irány, és ez mindig ez a mostani visi tapasztalat is, ez a 15 négyzetméteres kis kerttel megint megerősít abban, hogy ez az irány kell. De én nem tudom Budapestről ezt minden faluban kontrollálni, hogy mekkora az a paradicsom, meg megvan-e metszve a gyümölcsfa. Én csak gyümölcsfán tudok vinni esetleg. Ezen kívül abban nem hiszek, hogy én adom a földet, én adom a vetőmagot, én adom a kapát, én adom a munkabért, és még két főállású szoftmunkást is adok, és simogatom a fejedet, hogy de jól csinálod. Ebben nem hiszek. Tehát itt azért kell egy egyéni akarat. És ezért mondom azt, hogy meg kell érteni ezt a világot.
De akarják?
Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Itt generációkról beszélünk sajnos. De ez egy nagyon nagy falat, tehát itt közös akarat kell. De hogyha maga az alany nem akarja, vagy nem akarja eléggé, vagy nincs már az biztonságos támogató környezet, és mindig csak a problémákat látjuk. Tehát könyörgöm, ne legyen mindig az a válasz a világ összes kérdésére, a problémájára, hogy azért mert cigány vagyok. Tehát ezt már engedjük el, hanem harcoljunk, dolgozzunk. Te tudod legjobban, hogy mekkora szerencsé is kell hozzá, meg mennyi minden kell ahhoz, hogy valaki helyén legyen.
Miért nem hiszel a közmunkában?
Abban a közmunkában, ami most folyik sok településen, abban nem hiszek, hogy hétfőn kiásod az ártot, kedden betemeted, és összeszeded minden reggel a csikket, amit délután közmunka után dobálsz el. Ebben nem hiszek. Tehát abban hiszek, hogy hasznosan lehet ezeket tölteni, ezeket a órákat, azzal, hogy a falu vásárol földeket, ötön magot, és ott töltik ezt a időt az emberek, és megtanulnak a mezőgazdaságban tevékenykedni. Ebben hiszek. De habzószai jogvédőknek ez se jó, szerintem, hogy eldöntött, hogy mit csinálják, tehát hogy ezzel rabszolgasoknak így valahol el kell indulni.
De mi a gyerekek előtt a példa?
Hát ez, hogy tökre közmunkás leszek, mert apa fölveszi a közmunkás menét reggel 7-kor, elmegy 9-kor otthon van, aztán egy hónap múlva, egy hétig van chipsz meg hóla. Ez a munka. Hát 10 éve mindenki vállalkozó akart, a népítési vállalkozó. Mert akkor az volt a deal. Most ennyi az igényszint sajnos.
Mi a helyzet a stricikkel és a drogdílerekkel? Mennyire menő a vidéken a gyerekek előtt ez a szakma?
Nem, hát most látják, nálad is van azért YouTube, meg internet, látják ezeket a harmadosztályú bollywoodi klippeket idéző műanyagenszter klippeket itt Pestről, vagy látják az éjjel-nappal Budapestet, de minden most, hogy gyereknek az az álma, Budapesten, hogy nézzük meg, hogy hol forgatják az éjjel-nappal Budapesten.
Komolyan.
Hát esküszöm neked, hogy ők azt hiszik, hogy ez a Budapest, ez olyan, mint New York, de hát ezt nem tudják így megfogalmazni, és hogy ez egész egy ilyen színpad, és mindenki gazdag, szép ruhába jár, és nagy autókkal. És ez Budapest. Ők ebben vannak. Tehát nekik elmenni mondjuk Bódvalenkéről a Miskolc plázába, az olyan, mint nekünk most mondjuk egy párizsi hosszú hétvége.
Mit szóltak korábban a barátaid, vagy az ismerőseid ahhoz, hogy te ekkora a cigány simogató lettél?
Cigány simogató, igen, ezt most tudom valami. Nem ez volt, nem cigány simogató, romákkal suttogó voltam. Ezt valami politikus mondta rám egyszer, romákkal suttogó. Több még Sopronban nem felejtem el, amikor a Soproni Cigány Önkormányzattal működtünk együtt, és ilyen cseretáborokat csináltunk csobánkai gyerekekkel. Akkor volt egy, azt hiszem, nyíregyházi szocpat hallgató lány, ezt a könnyen cigánykozta egy Sopronban, az gyerek felé, hogy ott nőné fel, akkor máshogy gondolnád ezt az egészet. Hát aztán a sors úgy hozta, hogy eljutottam ezekre a vidékekre is. Ott egészen más problémákról kellett beszélni. Hát a baráti köröm az Elsősorban a gyermekvédelmi intézményben jó gyereket ismertem meg Sopronba, és ő nagyon szerette őket, hát nagyon sok barátom adott munkát nekik Sopronba, és mai napig fontos ez, hogy segítsék. Hát valahogy a barát köröm úgy alakult, hogy van benne mindenféle ember, de hát valószínűleg nem lesz az a barátom, akinek ezzel kapcsolatban előítéletei voltak, hogy van. De ezért szoktak hatalmas viták lenni, hatalmas csaták lenni, inkább a mélységét nem értik meg sokan. Tehát, hogyha egy budai haverommal, barátomra ülök egy kávéra, egy sőre beszélgetni, hogy hogyan lehetne segíteni, akkor annyira messziből próbálják megfogni ezt a problémát, hogy nagyon mélyre kell menni. Tehát az empátiának szintjei. Tehát amíg most például, mi...
Mit mondanak a budai barátaid?
Hát de miért nem tanulnak? Hát de miért nem jön föl Pestre dolgozni? És akkor mindig megyünk ugye az elejéig vissza, miért nem tanulnak? Tehát a gyöngyöspatai gyerekekkel kapcsolatban volt egy ilyen hatalmas nevétem. Nekem nagyon nem tetszik az egész bóla ciklus, ami ott működik most ezzel a perekkel kapcsolatban. Tehát itt megint azt történik ugye, hogy az a gyerek úgy megy, hogy nyaraltattam gyöngyöspatai gyerekeket, hát nem volt ajándék az első egy-két nap, amire megszoktuk, hogy mi a rend és mit a szabályok, főleg egy diszpartalatlanom. Tehát, hogy megint nincsen szakmaiság a véleményekben. Egyrészt a habzószájú turbó magyar idiotizmus, hogy mindet le kell mészárolni, meg hát persze azért településen feszültséget szűr, hogy megint a cigányok kapnak ekkora kártérítéseket. És ott a másik oldal az abszolút kenegető és probléma elfedő vadliberális gondolkodás, hogy szegények. Nem hallgattak meg egy tanárt, hogy a tanárok ennyire nyilatkozhatnak, hogy milyen állapotban mennek be ezek a gyerekek, miért nem mennek be az uszodába, miért nem tanulnak, miért megcsinálja a leckét, otthonról van-e valami kontroll, vagy valami alap, mert erről senki nem beszél. És szerintem ez a fordul, ez a kardinális kérdés ebben. Tehát egy gyerek, aki otthonról úgy jön be iskolába, hogy nem aludt éjjel, mert fázott, hogy esetleg olyan élősködők vannak, mert a krónikus megbetegedései, láza, folyamatos felfázása, kialvatlan, nem tudja megcsinálni leckét, bármi miatt nem tudja megcsinálni leckét, talán azért, mert hogy reggelőtől kell kelni és fát kell lopnia, hogy be tudjon futni a családdal a kisugának, ő nem fog úgy felkészülni egy tanórából, mint egy más környezetből jövő társára. Erről miért nem beszélt? Ott, ahol nem tudod, hogy mi lesz délben az asztalon, ott nem arra fogsz gondolni, hogy hova még gimnáziumba gyerek, és milyen színű balagás öltönye legyen. Ez nem tök egyértelmű, nem? Tehát, hogy te full milliárdos vagy, és végső stádium rákos, akkor nem arra gondolsz, hogy milyen legyen az új luxus repülő színe. Tehát, hogy ezekkel gondolom, hogy empátiának vannak különböző szintjei.
Van még itt empátia?
Van, persze. Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal tudok bevonzani az Age of Hope-ba, akik segítenek hosszú távon, és nagyon büszke vagyok az önkéntességemre. Ugye nagyrészt 14-16 évesen kerülnek hozzánk a 50 órás közösségi szolgálat keretében. Most már fiatal egyetemisták az első generációs Age of Hope-osok. Csodálatos srácok, úgyhogy ez egy nagyon nagy büszkeség.
Hogyan és miért mennek hozzád?
Minden egyes útunk során, vagy táborunk során sok kérdésre kapnak választ. Először nem nagyon találkoznak roma gyerekekkel például, vagy hogy találkoznak, akkor nem mindig pozitív élmény ez a találkozás. A pozitív élményekért menni kell. Ez jellemző most Magyarországra, hogy magyar ember pozitív élményeket akar kötni, ez az, hogy akar kötni, vagy keresni akar cigányt, akkor azért menni kell. El kell menni egy fonóba, el kell menni egy koncertre, el kell menni egy-két olyan szinte már steril környezetbe, ahol ezt meg lehet.
Ahol nem érhetik meglepetések?
Hát a meglepetés, mindenhát a pozitív meglepetés is ér, de én úgy gondolom, hogy nem a Budapest déli részén, vagy csak a BKV járaton fogod megtalálni a pozitív impulzusokat, de ezért menni kell, hát vannak félelmek. És azt is látják ezek a gyerekek, hogy nem az a szegénység, hogy az osztálytársamnak betört az iPhone kijelző, és két hétig is kijavítva, az szerintem nem szegénység. Ezt ők is már tudják, hogy egy nagyon jó példa, ezt többször elmondtam már, amikor egy ilyen adományturnén voltunk, és egy vendégházba aludtunk, ahol fatüzelés volt, és jó meleget csináltunk, és hajnal felé vártuk az autót, aki milyen értünk. Ott voltunk nagyon-nagyon hideg, -10 fokos faluba, és hát pár óránként raktuk a fát. És már hát 5-kor már ne rakjunk rá, mert 6-kor is jönnek értünk. Hát az, hogy wifi nem volt, attól már kiégtek teljesen, de ezt valahogy feldolgozták. De a hideg, hogy képzeljétek azt, hogy nekünk annyi a feladatunk, hogy ki kell menni a fáskamrába, felapított fa van, be kell hozni, és rakjuk a tűzre, és ezt nem tesszük meg. Akkor abban gondoljatok bele, hogy ahol most ezen a turnén járunk, ezeknél a családoknál nincs bekészítve fa, nincs fa, és már lehet, hogy este 10-kor elfogy. Innen indítsuk ezt az egészet, és hogy mi mennyi idő alatt lennénk fatolvajok, ha most itt lennénk egy hétig. Mit dobnál? Cigit? Wifit? Kaját? Hát valószínűleg először az erdőbe mennél fáért, nem? És így lesz a katasztrófa turizmusból érzékenyítő út szerintem.
A Szabad Európa Selfie című podcastjának vendége Tóth Ákos, az Age of Hope alapítvány vezetője volt. A Selfie-vel legközelebb jövő hétvégén jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket!